Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén augusztus 16-ától kezdve 6 napos rendezvénysorozat ünnepli az államalapítás évfordulóját. A Szent István naphoz kapcsolódóan a fővárosban, a Duna mindkét partján összesen 19 helyszínen várják a rendezvények az ünneplőket. A programsorozat csúcsa idén is az augusztus 20-ai tűzijáték és drónsó lesz. Augusztus 20-a talán a legkedvesebb ünnepünk, nem csak azért, mert nemzeti identitásunk szempontjából meghatározó, hanem azért is, mert a nyári fesztivál szezonra esik, emelte ki az ünnepség sorozat budapesti tájékoztatóján a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán hozzátette, ez Európa talán legnagyobb ingyenes fesztiválja, melynek programjai ezúttal már augusztus 16-án megkezdődnek, 19 helyszínen, több száz programelemmel. A hivatalos állami rendezvények sora augusztus 20-án reggel az Országház előtt indul, a nemzeti lobogó felvonásával és az ünnepélyes tisztavatással. Ezt követően a Dunapartról tekinthető meg a légiparádé. A nyitott parlament program keretében egész nap ingyenesen látogatható lesz az Országház, délután pedig a Szent István Bazilikánál kerül sor az ünnepi szentmisére és a Szent Jobb körmenetre. 21 órakor kezdődik a nap fő attrakciója, Európa legnagyobb tűzijátéka, mondta Kovács Zoltán. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján idén, júliusban 220.956 fő volt a regisztrált munkát keresők száma, ami tavalyhoz képest több mint 3000-es, 2010-hez képest pedig mintegy 330.000-es csökkenést jelent. Hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára. Hangsúlyozta, a regisztrált álláskeresők alacsony száma a kormányzati intézkedések eredményességét tükrözi. A magyar foglalkoztatottság Európa élmezőnyéhez tartozik. 2010 óta már 1 millióval többen, közel 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. A fizetések ráadásul egyre többet is érnek, több mint másfél éve folyamatosan emelkednek a reálbérek, ami a magyar családok számára egyre nagyobb mozgásteret biztosít, fogalmazott Comba Sándor. A nemzeti kormány célja a szegénység csökkentése és a középosztály szélesítése, többek között az emelt forrásokkal folytatódó útra való ösztöndíj programmal, mondta a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten. Sztojk Attila elmondta, az idén 20. éve fennálló útra való ösztöndíj program a 2025-26-os tanévben több mint 500 millió forinttal nagyobb kerettel folytatódik, teljes összege már csak nem 3 milliárd forint lesz, ami lehetővé teszi, hogy az ösztöndíjak 10-15%-kal emelkedjenek, a legalacsonyabb 10 000, a legmagasabb 30 000 forint lesz havonta, fogalmazott Sztojk Attila. Elindult a pult felvételi, legkésőbb augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, közölte az oktatási hivatal. Azt írják, a pult felvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkezhettek a felsőoktatásba. A pótfelvételi határait augusztus végén hirdeti ki az oktatási hivatal, fűzték hozzá. A tájékoztatás szerint idén több mint 40 egyetem és főiskola hirdett a pótfelvételiben alapmester osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. Sport. A Magyar Labdarúgó Szövetség augusztus 11-én hétfőn 10 órától kezdi árusítani a jegyeket a szeptember 9-i Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőre. A legutóbbi VB-n negyeddöntős, idén Nemzetek Ligája győztes portugálok elleni találkozóra a jegyértékesítés első 3 napján az aranyszintes szurkolói klubtagok vehetnek belépőket, amelyek augusztus 14-én 10 órától minden regisztrált drukker számára elérhetők lesznek. Végül az időjárásról. Nyugat felől folytatódik a felhűsödés, és növekszik a csapadék hajlam. Nagyobb számban az északnyugati északi ország részben fordulhatnak elő záporok, zivatarok, délkeleten, keleten kisebb a csapadék esélye. Az északnyugatira forduló szél helyenként megerősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 21 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében és a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A mai műsorban először Horváth Ferencet ismerhetik meg, aki több mint 50 éve járja a Kárpát-medencét és fényképezi annak épített és természeti örökségét. Majd Bozók Ferenc atya olvassa fel békekről szóló írását. És most néhány gondolat az első riport elé. A nagykörűn élő Horváth Ferencet minden érdekli, ami Nagy Magyarországgal kapcsolatos, kutatja a magyarság eredetét, történelmét, feleségével immár 50 éve járja a Kárpát hazatájait. De csak, mint mondja, hobbi szinten, élményeit a világhálón osztja meg az érdeklődőkkel, egy korábbi adásunk részletét hallják.
Nagy Magyarország minden táját kutatjuk, járjuk a feleségemmel már vagy 50 éve, fényképezem, történészkedem, régészkedem, nyelvészkedem, őseink eredetét kutatom, ami a magyarságnak a történelmével kapcsolatos, az minden érdekel, és azzal minden foglalkozom, de hobbi szinten van egy építőmérnöki foglalkozásom, és amellett csináltam ezeket még.
50 évvel ezelőtt hogy kattant be ez a dolog?
Az én őseim Felvidéken éltek. Nagyapám, akivel laktam a tanyán, ahol születtem, ő például az első világháborúban katonatiszt volt Doberdónál, és mikor hazakerült, gyakorlatilag ők hirtelen egy mesterségesen kreált államba, Csehszlovákiába kerültek. Utána ugye az első bécsi döntéssel visszakerültek, aztán 45-ben megint Csehszlovákia lett, 47-ben pedig az én szüleimet, nagyapámat, rokonaim nagy részét vagonokba rakták a tótok, és átküldték a határon, átlökték őket. Én már itt születtem Békés megyébe, de rengeteg rokonom ott él most is Felvidéken.
Békés megyébe, de hát Jászlajkun-Szolnokban vagyunk.
Igen, mert a drága feleségemmel Budapesten ismerkedtünk össze. Ő is ott járt felsőfokú iskolába, én is ott jártam a Műszaki Egyetemre, és az ő szülei Csongrád megyeiek, az enyém Békés megyébe laktak, és akkor választani kellett, hogy majd hova megyünk. Kitaláltuk, hogy Szeged, Gyula vagy Szolnok. Szolnokon kaptam először ösztöndíjat, így Szolnokra kerültünk. És Szolnokról költöztünk a rendszerváltásnak nevezett fordulat után Nagykörűbe ki.
Mondta, hogy a nagyapjával egy tanyán. Hol volt ez a tanya?
Meggyes egyházán. Ezt onnan ismerik meg, általában azt mondják, hol van az, de ha mondom, hogy Dinnye, akkor legtöbb embernek beugrik. Magyarországon a legjobb Dinnye termő terület Meggyes egyháza. De a földi magyaróról is bejuthat, mert az országba egyedül ott érik be, és ott terem a földi magyaró.
És ahogy a nagyapjával élt a tanyán, vagy ismerte őt gyerekkorában, mesélt az öreg valamit erről az időszakról?
Hát ő akkor nem mesélt, mert én még 7 éves voltam, mikor meghalt. Aha. És ő erről nem mesélt, sőt, édesapám a második világháborúban, 44-ben harcolt, ő is keveset mesélt, nem mesélt. Nem szeretett erről beszélni, mert például ott volt sebesült szállító vonaton, amikor Drezdát lebombázták a nyugatiak, egész éjjel a vonat alatt feküdt abba a lángoló városba. Több millió ember zsúfolódott össze abba a városba, akkor mindenfelől menekültek, ott szálltak át, ott nem volt semmiféle katonai célpont, nyugodtak voltak, hogy ott nem bántja őket senki. És gyújtó bombákkal egész éjszaka amerikai vadászok és angol gyújtó bombák. Édesapám meg előtte megsebesült, és a németek vitték, sebesült szállító vonaton a front elől vitték, és éppen ott volt. Úgyhogy apránként hallgattam én ezeket a dolgokat meg.
Akkor még mindig nem tudom, hogy támadt önben ez a vágya Nagy Magyarország iránt.
Ugye rokonaim éltek a Felvidéken, A történelem mindig érdekelt, a Trianon az ott bújt, ha nem is beszéltek konkrétan róla, a Trianon az nekünk ott volt mindig, hallgatólagosan, hiszen onnan Trianon miatt kerültek a szüleim, meg a rokonaim, nagymamám, nagyapám oda Békés megyébe a Felvidékről, hogy szabdalták szét ezt az országot, elejtett szavakból, vagy mikor egymással beszéltek, azért ez gyerekként belénk ivódott, hogy történik, vagy például a nagybátyám 56-ban végharcolt az oroszokkal, harcoló alakulattal húzódott át Szent Gotthárdnál az oroszok elől. Nagybátyám végül Kanadába került a 56-os menekülés végén, és 60-as évek elején küldte a csomagokat például Kanadából, ugye ez is belénk jött, hogy miért, meg hogyan. Persze a csomagokért fizettük a nagy vámot, de a javát azt a vámosok azért azt kimazsolázták, nekünk már csak az alja jutott, de mindegy, ezek mind belénk kivódtak, hogy Magyarország az nagy volt, és darabjaira hullott, és elvették tőlünk ezeket.
Emlékszik az első útjára a határon túli magyar területekre? Hova vezetett?
Legelőször még a rokonsághoz, Gútára. 1962 körül mentünk. Édes, hát olyan 9 éves lehettem, amikor Gútára végre ki lehetett menni, mert a baráti országokban 60-ig nem lehetett kimenni. Rokonok se láthatták egymást, csak a temetésre vagy esküvőre külön engedéllyel kaptak párnapos beutazási engedélyt. Ilyen baráti országok voltak ezek az elcsatolt részek, és akkor voltunk kint Gútán először, ott kézről kézre adtak az egykori rokonok, szüleim, barátai. Nagyszerű érzés volt, mintha hazamentünk volna. Bár édesanyám végig sírta az egész hetet, ugye, természetesen.
Ha 50 évvel ezelőtt kezdte látogatni ezeket a helyeket, ugyebár egy blokkon belül voltunk, de azért nem volt a határ olyan nagyon átjárható. Szinte kalandos volt egyik másik országba kijutni, vagy bejutni.
Igen, hát például én először egyedül 69 vagy 70-ben voltam a Felvidéken egyedül, és akkor kaptam egy útlevelet, egy útlevélnek nevezett kis semmi papírt, ami 2 hétig volt érvényes, utána dobhattam a szemétbe, mert nem rendes útlevél volt, csak egy kis papírt adtak, mint rokonlátogatónak. Vagy például a feleségemnek rokonai voltak Délvidéken, és mikor beterveztük az első motoros túrát, Jugoszláviába se lehetett vízumot, vagy bejutazást kapni, csak úgy, hogy meghívó levelet írtak nekünk a feleségem rokonai. Hát a motoros túrákat 73-ba kezdtük például Erdélybe, akkor meg nem lehetett volna aludni csak szállodába, vagy hivatalos szálláshelyen. Se ismerősnél, se rokonnál tilos volt aludni, amit meg mi csináltunk, vadkempingezés, az végképp tilos volt, de megcsináltuk, végig vadkempingeztük egész Erdélyt, meg le a tengerpart, Bulgária. Volt, hogy elzavart a rendőr, de felszedtük a sátrat, 1 kilométerre alább levertük, az jó.
Ez a mi oldalkocsis motorkerékpár?
Nem, ez egy 250-es MZ volt, a barátomé volt, készített rá 2 oldal, ilyen vas, fölcsukható nagy csomagtartót, amikre a hatalmas táskákat tettük, úgyhogy aki hátul ült, az könyökölt a táskákon. Ez a barátommal volt még akkor. Egy gimnáziumi osztálytársammal, akivel egy padba ültünk, ő vele jártuk be először a magyar várakat, azután az erdélyi várakat, meg lementünk a tengerpartra, meg végig a bulgár tengerpart, meg Várna, meg így sátrazva végig.
Akkor ez kalandos volt.
Igen.
De járult hozzá azért, ahogy látom, egy kis kultúrtörténet. Mondta, hogy 3 dolog érdekli igazán, vagy 3 dolgot kutat. Az épített örökségből a várakat, a templomokat és a kastélyokat. Melyik jött először?
A várak jöttek először ezzel a motoros túrával kapcsolatban is. A barátom is szerette a történelmet, én is. És például olyat csináltunk, hogy elmentünk Sátoralja, Húja és Árospatak a várhoz, és onnan egy hétig mentünk a motorral az északi középhegység várait követve a dunántúli várakon át. Kőszegnél jutottunk ki egy hét múlva, ahol ért az este egy-egy vár mellett, várrom mellett. Levertük a sátrat, és így mentünk vártól várig.
Ez még a határon belül.
Ez a határon.
De aztán kinyílt a világ.
Hát még ővele mentünk Erdélybe, később a feleségemmel összeházasodtunk, illetve, hát igen, összeházasodtunk, és aztán, amikor autónk lett már, akkortól kezdve mindenhová szisztematikusan mentünk, akkor kibővült már a vára az összes árpádkori, középkori létesítménnyel, templomokkal. Hát meg akkor ugye már a mai friss dolgokat is, tehát kastélyokat, egyebeket is, hogy egy-egy várost, ha bemutat az ember, akkor legyen az is meg, de egy-egy Árpád-kori 11. századi templom maradványból, ha csak egy kő is maradt, azért képes voltam oda menni, odaállni a kőhöz, és megcsapott az az érzés, hogy itt vagyok 1000 évvel ezelőtt.
Maradjunk a váraknál. Ugye elkezdte bejárni, akkoriban még nem volt internet, hogy leülök, azt meg tudom, hogy hol van vár, mikor van nyitva.
Nem, hát ugye először is voltak turista térképek például, hogy azt kellett beszerezni az összes turista térképet, aztán a különböző ország térképeken is rajta voltak várak, vagy Székelyföld, vagy egyéb térképeken, de még akkor nem csak az oroszok csaltak a térképekkel, románok is például fölcserélték Lippát, meg a szemközti Solymos várát, például a föliratot, meg hasonlók, azért megvoltak ezek még akkor is. Meg ne tudja az ellenség, ugye az amerikaiak jobban tudták azok, mint ők, hogy hol mi van, de mindegy. Úgyhogy meg kellett cserkészni ezeket, igen, kutatni kellett keményen.
Mondjuk több kategória van vár tekintetében, vár és vár között van különbség, valami rom, valami pedig még működhetne várként is.
A mi kis hazánkban, Csonka Magyarországon gyakorlatilag épp vár szinte nem maradt. A közepén ugye a török volt, a keleti részen hol a török, hol az erdélyi fejedelemhez tartozott, de például a középső részen hárman is szedték az adót, úgyhogy a mai napig Bács-Kiskun megyébe annyira el tudják dugni adó elől az összes dolgokat, mert megszokták, hogy őket adóztatja az osztrák császár, a török, meg még az erdélyi fejedelem is, úgyhogy mindent el kell sarcolni. Csak ahová a török nem jutott el, északon, tehát felvidéken maradtak viszonylag épségbe váraink, de ott is csalók, mert például Bajmósz mindenki nézze, azt hiszi, hogy hát ez épségben maradt, nem, kérem szépen, a 19. század végén felújították, vagy Erdélyből nagyon szeretik, ugye szép, gyönyörű vár, Vajdahunyadvár, nem volt ilyen szép és egységes. 19. század végén szintén pesti építészek tervezték át és újították fel, az a gyönyörű reneszánsz lépcső az udvarba például nem volt meg, azt csak egyszerűen bele tették később. Ma is dúl a vita a várbarátok között, hogy mennyire szabad egy várat felújítani. Én azon az állásponton vagyok, hogy Isten őriz, hogy visszaépítsük a várakat, mert nem tudjuk, hogy néztek ki.
De meg meghagyjuk romnak, akkor az rom marad, és még inkább rom lesz.
Így van, úgyhogy a kettő között van egy áthidaló megoldás, hogy amit úgy tudunk jobban, egy-egy bástya vagy valami, azt húzzuk föl úgy, hogy tető is legyen, meg múzeum is legyen. A többinél a falakat erősítsük föl, ha tudunk rá tenni, tegyünk rá, esetleg egy kicsit más színnel jelölve, vagy valami, hogy ez ráépítés, és álljanak fedél nélkül a falak úgy, ahogy vannak, csak meg kell őrizni. Tehát statikailag meg kell erősíteni ezeket. Igen, hát amikor először elkezdtük ezeket a túrákat, például Holókővára is gyakorlatilag egy halomkő volt, meg Füzérvára, meg ilyenek. Hát egy kupac kő volt gyakorlatilag, és ugye milyen szépen fölépítették mind a kettőt ma már, de a vita az folyik, hogy mennyire korhű, aztán a következő lépés az, hogy melyik kor. Máshogy nézett ki a 13. században, a 14-ben, a 15-ben, a 16-ben, a 17-ben, most mit építünk vissza? Többnyire a török időkből vannak rajzok, amiket általában osztrák mérnökök rajzoltak, vagy valami, és azokból lehetna úgy, ahogy. De például olyan kicsi várat, mint a Gyimesbüki, ami nem is volt, hát abban volt olyan 100 év is, amikor mindössze 2 székely őr volt benne, olyan kicsi vár, 2 torony a végén gyakorlatilag. Na, azt például vissza lehet építeni, mert most, ha nem pont úgy nézett ki az ablak, egy picivel kisebb vagy nagyobb, azért az nem olyan veszélyes dolog.
Egyesden volt már?
Voltam, igen.
Csak azért, mert az olyan pici, hogy sokan nem is tudják, hogy létezik. Igen. Akkor nem lehet kifogni önen vár tekintetében, mindegyiknél volt?
Nem, olyan ember nincs. Nem hiszem, hogy bárki is meg tudna nézni. Én szerintem vagy 8000 várról van a Kárpát-medencében, legalább.
Emeljünk ki vidékenként egyet, honnan induljunk?
Én még előtte mondanék egy olyat, hogy nekem hobbim lett a földvár is, ugyanis Árpád apánk mikor bejött, meg előtte a 9. század végén, illetve a 10. század végén és a 11. század elején létesültek ezek a földvárak, amikből a megyerendszer létrejött, a ispáni földvárak. Tehát minden földvárból lett gyakorlat, nem csak földvár, mert a Dunántúlon kővárak, Sopron, meg stb. bár ott is földvárat húztak mellé egyébként. De például Zemplén, Bihar, Békés, ezek mindegy egy földvár köré szerveződtek. Földvár volt az ispáni vár, ebből lett a megyés ispán, és ebből lett a mai vármegye rendszer. És ezek közül, a földvárak közül jó néhány áll, például a Kolozs-Monostori, ami Kolozsvár elődje volt. A Kolozs-Monostori a mellette lévő 10 emeletes házaknak, úgy a 7. emeleti szintjégének még ma is a földvárnak a sáncai. Úgyhogy ezeket is szívesen keresem föl gyakorlatilag.
Akkor emeljünk ki egyet-egyet, egy-egy történelmi határon túli vidékből, illetve az anyaországból. Honnan induljunk?
Nyilvánvaló, hogy Visegrádról indulnék, mint az ország első központja gyakorlatilag, hiszen Visegrádon már Szent István apja Géza fejedelem a római erődítményből tehát belakta gyakorlatilag, mint központot, és utána később IV. Béla a felesége vagyonából a tatárjárás után építette fönt a mai visegrádi várat, és ugye ez az ország központja volt több száz éven keresztül. Mellette Esztergommal, ami ott van közel szintén, ami gyakorlatilag az egyházi központ volt, ma is az esztergomi érsek a legmagasabb titulus.
Horvátország?
Hát Horvátországban őszintén szólva nem tudom, hogy melyik. Hát a mai Horvátországban inkább azt mondanám, Dalmácia, akkor nekem Raguza tetszett nagyon. Dubrovniknak hívják, de ugye magyarul az Raguza. De az egész dalmát tengerpartnak egy nagy érdekessége volt, hogy a legtöbb dalmáciai város, az általában magyar királyok jöttek, felszabadították ezeket a városokat a velencei uralom alól, mindenféle jogokat adtak nekik. Aztán a Dózse flottája, ha jött vissza keletről vagy nyugatról 2-3 év múlva, akkor sorba visszafoglalta őket, akkor megint lement a magyar király. Például Szent László királyunk is, mikor elkergette a kunokat, onnan Dalmáciából vágtatott vissza, amikor meghallotta, hogy Bihart ostromolják a kunok, illetve hát az úzok, ogúzok, besenyők, még akkor ilyen vegyes keleti csapatok, és utolérte őket Erdélybe, és szétverte őket, de onnan jött Dalmáciából.
Délvidék?
Természetesen Nándorfehérvár. Ugye hát azt hiszem, hogy Nándorfehérvárról túl sokat nem kell mondani, azt mindenki tudja, hogy mi volt a nándorfehérvári ütközet. Ma is csodálatosan állnak a bástyák, természetesen nem az akkori vár, hanem még utána komoly erődítéseken esett át, de mégsem alakult át csillag erőddé, mint a komáromi vagy az aradi, tehát még mindig őrzi azt a középkori hangulatot, de azért az Alduna mellett van még több egészen Leszendrőig.
Erdély?
Erdélybe. Talán Vajdahunyad azért, mert gyönyörűen rendben van. Téve, felújították még a magyar időkben, a 19. század végén. Jól néz ki, nem tudták a románok tönkretenni, illetve már uniós pénzből egy kis felújítást is csináltak rajta. Persze a múzeumokba nem szabad bemenni, ahogy átmegy az ember a trianoni határokon, mert a múzeum az, például a Felvidéken nincs egy magyar szó se.
Jaj, történelemhamisítás, ami ott
így
folyik?
Így van, hatalmas történelemhamisítás folyik végig, a románoknál is múzeumra nem szabad bemenni. Ja, még egy mondjuk azért, ha már Erdélyről van szó, Törcsvár, ez egy híres és gyönyörű rablóvárnak kinéző vár, amihez elviszik a turistákat, és a vámpír várának mondják, a
Dracula
várnak emlegetik, és ezt adják el mindenkinek. Hát nem, kérem szépen, Dracula soha nem volt Törcsvárnak semmiféle ura, vagy akármi. Mindössze 2 éjszakát töltött a várba, mikor bilincsbe verve vitték börtönbe, útközben megszállott, és ennyi volt.
Kárpátalján?
Hát Munkács, ugye az a szívünk csücske, amit Zrínyi Ilona 2 évig védett a Habsburg seregek ellen. Gyönyörű vár, visszaszállt a turulmadár is egy 10 évvel ezelőtt, és most pár héttel ezelőtt pedig levágták az ukrán oligarha, az egyik a Bedekő, vagy mi nem jut eszembe a neve, ott próbál magyar ellenességgel szavazatokat szerezni, de attól függetlenül még élnek ott magyarok, én is nap mint nap beszélek egy munkácsi barátommal például, és hát az a szívünk csücske az a vár szerintem a magyaroknak.
Zárul a kör. Felvidék?
Hát Felvidék, ugye csak Pozsony mégis, mert ugye fővárosunk volt egy időszakban. Sok vár van, tehát Késmártól kezdve nagyszerű, csodálatos várak, ott maradtak fönt a váraink legjobban, mert a török nem ért el odáig, tehát gyakorlatilag nem pusztította a háború, hogy Árva vára, szenzációs, fölmegy az ember a magasba, több száz méter magas az Árva folyótól föl a szikla, meg még a várba is jó sok emeletet fölfele lehet menni, de azért mégiscsak Pozsony az Magyarország fővárosa volt, amikor ugye Budán a török lakott, akkor Pozsonyban volt az országgyűlés, és sokáig évszázadokon, vagy több mint 100 éven keresztül Pozsony volt a mi fővárosunk.
Őrvidék, a mai Ausztria, Burgenland.
Frakno talán. Az egy gyönyörű, jó állapotú vár, szintén megúszta a háborúsdit. Igazából, ha el is jutott a török odáig, nem tett kárt benne gyakorlatilag, és a magyar grófi család gyakorlatilag a mai napig a tulajdonosa neki, illetve talán eladták. Mindegy, magántulajdonban van, és olyan múzeum van, hogy tulajdonképpen két múzeum, kétszer kell jegyet venni. Az egyikben mindenféle egyházi kincsek, anyagi kincsek, stb. Könyvek, mi egymás, míg a másikban például a fegyverek mai napig látható egy teljes, mint ahogy nekünk volt a katonaságnál a géppisztoly egy fegyvertárba, ott áll egymás mellett, mit tudom én, 150 páncél, teljes páncélzat, a hozzájuk tartozó bárdal, minden egyéb fegyverzettel, úgy, mint a 500 évvel ezelőtt riadó, rohan minden katona, és fölveszi az összes szerszámát.
A Horváth Ferenccel készült beszélgetés második részét hallhatják.
Térjünk át a templomokra. Ez párhuzamosan ment a várakkal, a kastélyokkal, vagy később jött?
Először még a motoros túrán nem néztük a templomokat, aztán ugye jobban belemásztam a történelembe, és már nem a barátommal motorral, hanem a feleségemmel autóval jártuk kettesbe a Kárpát-hazát, meg akkor belemásztam már az őstörténetünkbe, ugye hunok, avarok, magyarok, Szent István, államalapítás, és ettől kezdve igen érdekesek lettek számomra a templomok is, elsősorban a román stílusú árpádkori templomok, de a gótikus stílusú még középkori templomok is. A barokkot azt hát fényképezem, de annyira nem díjazom ezt a túlcsicsás osztrák Habsburg barokkosítást, amivel szinte egyenruhásították a templomainkat itt az Alföldön, de hát nyilván azért azokat is fényképezem. Székelyföldön, meg Erdélyben pedig a mai magyarság megtartó ereje a templomok tulajdonképpen. Tudom, hogy ez katolikus rádió, de hadd emeljem ki, hogy van egy vallás, az unitárius vallás, ami csak magyar vallás, tehát nem Rómában van a központja, vagy nem itt, vagy nem ott, hanem Déván halt meg az alapító, de Gyulafehérváron van azt hiszem a központja, és ez egy csak magyar vallás, semmilyen más országban sohasem, hogy ezt magyarok alapították, az unitárius vallás, Dávid Ferenc, bár aztán elterjedt, tehát most van Lengyelországban és Amerikában is van. A másik pedig a református egyház nagyon erős Erdélybe, talán azért is, mert nekik nem parancsolnak Rómából, meg innen-onnan, hanem ők is magyarok is. Elválik a többi református az evangélikustól, meg a, tehát a németek, vagy a tótok reformációjától elválik a magyar református egyház. Úgyhogy nekem elsősorban unitárius lelkész, meg református lelkész barátaim vannak.
Barátokat említett, hogy szerez az ember barátokat? Ki megy, gondolom, nem ismer abban a városban, vagy faluban senkit, amikor bemegy, és amikor kijön motorral vagy autóval, akkor már van néhány barátja.
Igen, ez körülbelül így működik, természetesen a magyar lakta területekről van szó nyilvánvalóan, főleg Székelyföldről. Igen, ott az ember családoknál lakik, mert ugye magyar szállást keresünk, együtt teszünk, együtt iszunk, beszélgetünk, meg elmegyünk ide-oda például templomot nézni, vagy valami, és akkor így jönnek, de van egy különleges módja is a barát idézőjelbe vett szerzésnek. Nekem elég gyakran előfordult, hogy az elcsatolt részekről kaptam e-mailt, hogy Horváth úr, szép-szép a honlapja, de miért nincs rajta Péder? Miért nincs rajta a Nyárád Mente? Hó, hát mondom, megyek. Azóta is örök életű péderi barátom van. Azóta is örök életű Nyárád Menti barátom van. Mentem, és például Nyárád Mentén 3 napig reggeltől estig együtt jártuk be a Nyárád Mentét.
Maga ilyen híres?
Hát a honlapjaimat őszintén szólva, amik most már nem annyira, mert Facebook meg egyebek vannak, de egy 4-5 évvel ezelőtt évente olyan 300 ezer, 350 ezer látogató kereste föl egy-egy év alatt a honlapjaimat.
Ön építőmérnök, ugye?
Igen.
Hát azért, mint építőmérnök, egészen más szemmel is nézi a templomokat, a várokat, a kastélyokat?
Igen, természetesen van benne ez is, bár én mély építő vagyok, de mondjuk terveztem házakat is. Például Moldvába is terveztem iskolát a csángó magyaroknak, meg Székelyföldre egy templomot is terveztem, imaházat is terveztem, amit elvitt a Nyikó Árvíz Kiskadácsra, egy kicsi imaházat, unitáriust. Igen, más szemmel nézem, és nem akarom megbántani székely barátaimat, de például a székelyföldi várak, templomok, falai, itt ott gírbe-görbék, míg egy kicsit arra emelve az ember Szászföldön olyan egyenesek, mint a csoda, de azért nekem mégis kedvesebbek a székelyföldiek.
Maradjunk még a templomoknál. Van egy nagy kedvenc?
Hát nekem a kor miatt, tehát a legrégebbiek, amik fönnmaradtak, például a Tarna Szent Mária,
ez Heves megye.
Igen, az egyetlen ma is működő 1000 éves templomunk gyakorlatilag, amiben ma is ugyanúgy miséznek. Vagy ott van nem messze tőle a Feldebrői altemplom. Az megint csak egy különleges templom, mert ugye eredetileg a bizánci rítusúra volt építve, tehát a kereszt alakú volt a hajó, amit aztán átalakítottak, és történelmileg ugye köthető Abához is, a Basárhoz is, tehát valószínű, hogy ott a kabarok, a kazároktól elszakadt kabartörzsnek a vezető rétege hozta létre ezt a templomot is, szintén úgy 1000 évvel ezelőtt körülbelül.
Térjünk rá a kastélyokra, gondolom ez már adta magát.
Igen, hát a kastélyok azok nyilván csak a török idők utánról maradtak fent, illetve a korábbiak azok várkastélyok, az még ugye a várakhoz hozzátartozik, tehát a várak közé bevettük mindig a várkastélyokat is, de a simán csak kastélyoknak épült kastélyok azok gyakorlatilag a török idők után és már barokk stílusban épültek. Ezek nyilván nevezetesek, legfőképpen az a nagy előnyük, hogy számos kastély be van rendezve, tehát rengeteg bútor, egyéb látnivaló van bennük, amiből több száz évre visszamenőleg az ember képet nyerhet, hogy éltek a főúri családok régen. Ezek ugye ott van a Gödöllői, a Keszthelyi, a Dunántúlon, az Eszterházi, Fertődi kastély, stb. Ezeket szerintem amúgy mindenki ismeri, hát ezeket meg kell nézni mindenkinek nyilvánvalóan.
Gondolom azért volt egy pár élményben, vagy akár kalandban is része így az ország világjárás során.
Hát rengeteg ilyen volt szó, az nagyon sok kaland volt. Például egy érdekes volt, amikor a román tengerparton a strandon fölvertük a sátrat a barátommal, leállítottuk a motort, mindjárt fogtunk egy-két sört, és ott a fürdőzők között a sátrunk mellett söröztünk, és jött egy karszalagos román, elkezdett magyarázni oláhul, hogy menjünk innen. Hát mi persze, nem értünk mi téged, menj innen, hozz egy rendőrt, ha akarsz valamit. 2 perc múlva ott volt egy rendőrrel, úgyhogy csak tudott magyarul. Az öreg főtörzs megjálaszta, hogy mennyi a bírság, amit nekünk fizetni kell, mi egymást. Mutatta, hogy fönt van a kemping a hegytetőn, menjünk oda. Mutattuk, hogy itt sörözünk, nem mehetünk sehová, mert ittasak vagyunk. És a jovális öreg rendőr belenyugodott, hogy jó van, akkor majd most hagyjuk abba az ivást, és este felszedjük a sátrat, és elmegyünk. Egyébként magyar tolmácsot is szereztek. Hát aztán este felszedtük a sátrat, 1 kilométerrel arra mentünk, aztán ennyi.
És újabb kalandok feleségével?
Például a Marosvécsi kastélyban voltunk, hát ez 2000 után volt, de a történet az régebbi sokkal. A Marosvécsi kastélyban a kemény bárónak az unokája Géza, ő van ott, és a szomszéd 2 faluval arrább az Augusta kastélyban ad ki szobákat, nagy kemény Géza, és egyrészt elmesélte azt a szomorú tényt, hogy az ő szüleit a szekú úgy végezte ki, hogy egy halálos balesetet okoztak, amivel a szülei meghaltak az autóba. De a legaranyosabb az volt, hogy ugye 90-ben volt a rendszerváltás, gyakorlatilag hát 91-90 inkább, és ő meg 89-ben átszökött a határon, a feleségével átszöktek, és tulajdonképpen volt papírjuk, de úgy jöttek, hogy végleg, és a keletibe, hogy leszállt, átment az utca túloldalára, és bement egy hentesboltba, és csak bámult, hogy egész életében nem látott Romániában ennyi húst meg kolbászt, mint itt egy boltban.
Ő nem csak a honfoglaláskori jelenlegi Magyarországgal foglalkozik, vagy az egykorival, hanem jóval visszább megy a történelemben, meddig lehet.
Tulajdonképpen én magyar szempontból nézem, és ilyen szempontból sokat vitatkoznak, ez egy nagyon érdekes dolog, 200 éve lőnek egymásra az ugorpártiak és a törökpártiak. Holott már ezelőtt 100 évvel is volt olyan tudós, aki nagyon egyszerűen mondva azt mondta, hogy török apáink elvették ugoranyáinkat. Mind a kettő igaz, kérem szépen. A szókincsünk, az alapszavaink úgy 300 szóig az abszolút ugor. Finnugor, de a finnt azt le lehet róla venni, ettől függetlenül Finnországból volt nálunk egy tanárnő vendégségbe többször, és mi is voltunk Svédországban, és ő nála is voltunk Svédországban, akik ez a Britta nevű finn hölgy, és mi csak mutogattunk egymásnak, például ide tettem a kezemet a fejemre, mondom fej, azt mondja pej, mondom kéz, kéze, tehát hihetetlen, hogy senki mással nincs két azonos szavunk se az alapszavakból. A következő olyan 300 szó meg abszolút törökös, a bolgár, csuvasos, erres törökös, a 16 féle gyümölcsfa, a lovak, az ezer, a hadiszavak, tehát egy kicsit fejlettebb technika, meg mind bolgár török. És a bolgár törököktől Onogur, bolgár török birodalom úgy hívták, hogy Onogur, onnan van a nevünk, Ongri, Vengri, Ungri, stb. Abból keletkezett. Tehát ez a kettő a mi fő alkotó elemünk. Persze kis számba hunok, alánok, mindenféle egyéb náció is került közénk, meg egyébként se kell az ugorokat lenézni, mert még a török népesség elő se jött, még sehol nem volt ismert, amikor a mi ugor őseink ott az erdősztyeppe határán a szkítáktól már tanulták a lovaglást, meg a szekerezést, meg ilyesmit. Tehát nem kell annyira lebecsülni azt az águnkat sem. Mi is mind a kettő igaz, meg még, aztán meg később jászok, kunok, aztán a szlávokat már rabszolgáknak vitték őseink, már a 8.-9. században árulták a szlávokat Kercsbe, meg mindenhol. A honfoglaló őseink, mikor mentek a portyákra, tavasszal elmentek, ősszel hazajöttek, de mindegyiknek volt szláv szolgája otthon a családnál, hogy segítsen az asszonynak. Aztán Szent István feleségével bejött a sok germán. Tulajdonképpen egy igazán ragyogó keveréknép vagyunk. Ősi ugor és onogur gyökereink kell, azok a legvastagabbak, de számos gyökerünk van, mint egy nagy fának. Vannak vastagabb, meg vékonyabb gyökerek.
A nyelv az egy dolog, hiszen egy pápuha is megtanulhat magyarul, vagy bolgárul, finnül, de a modern technikát nem lehet becsapni. A géntechnológiára gondolok, a genetikai kutatásokra. Én most kapta meg a DNS tesztjét, vagy mi ennek a pontos neve? A DNS tesztjét. Miért szánta rá magát, hogy kiderítse magáról, hogy kicsoda?
Ha érdekel az, hogy a magyarság, a magyar nép honnan ered, honnan jött, természetes személy szerint is érdekel bennünket, hogy honnan jöttünk. Ugye a török defterekből, meg a esztergomi érseki birtokleírásokból, a gútai könyvbe számos névsor van, amelyikből kiderül, hogy az én őseim, bocsánat, először hagyd kezdjem úgy, hogy 200 évre visszamenőleg megvan a családfánk minden neve. Tehát ugye 1800-ig apai ágon, anyai ágon, minden ősünk megvan 1800-ig. De onnan azzal már tovább nem tudtunk menni. És a gútáról szóló könyvben, ahol ezek a defterek meg egyebek benne vannak, ott ugyanezeknek a neveknek a 90%-át megtaláltam már 1500 körül is. Onnan tovább vissza már nem nagyon lehetett menni, viszont a családnevünk, hogy horvát, a férfi ágon, az önmagát predesztinálja, hogy valami horvát szláv beütés is van. Egyébként a nevek rém egyszerűek, pálinkás, fürdős, német, kis, nagy, stb. A családfánkon. És most ezt a DNS-t először csak Y, tehát ez csak az én horvát férfi ágamnak az apai Y ága. Most erről tudni kell, hogy ez nem változik. Tehát ez sok ezer éven keresztül minden egyes leszármazottnak ugyanaz a Y kromoszómája, amíg nem mutálódik egyszer valahol és keletkezik egy új gén. Úgyhogy én ezt az Y-t kaptam meg, ezt vizsgáltattam be Amerikába, most jött meg két nappal ezelőtt, és ugye hát én gondoltam, hogy egy horvát betelepült gútára, nem tudták a nevét kimondani, mondták, hogy hozd el az ásót a horváttól, aztán anyakönyvezték horvátnak, tehát hogy szláv lehet nekem majd ez a génem esetleg, és hát egy kicsivel tovább ment, ugyanis kelta, egyértelműen kelta az Y-kromoszómám. És ez időszámítás előtt 4500 évvel keletkezett a középvolgárnál ez a génmutáció, az M269, azt hiszem, az R1B1-nek az alcsoportja. és onnan vándoroltak szét, főleg nyugat felé, Európába, és ők lettek a kelták, és a mai elterjedtsége ennek a génnek olyan, hogy Írországban 80%, Walesben 80%, Franciaországban 60%, Németországban 40%, egészen Szlovéniában 20%, néhol Horvátországban is 10-20%, Lengyelországban 20%, aztán már szinte semmi, keletre nincsen, kivéve Baskíriát, ami gyakorlatilag az eredeti forrás helyén volt, és érdekes módon ugye ős magyar ugor terület volt, meg a baskírokról is még mindig viták vannak, hogy rokonok vagyunk-e, vagy esetleg csak a helyünkre költöztek. Ott van még egy csoport, de ez nyilvánvaló, hogy ez a 4500 Jamnaja kultúrában meglévő illető, akinél ez a G-mutáció először előfordult, onnan vándorolhattak oda, nem messze van Baskíria, tehát azon a részen, vagy ott is maradhattak valamennyien. Míg a többiek elárasztották Európát, ők lettek a kelták, ma 110 millió férfi viseli ezt a gént. Főleg Nyugat-Európa és Közép-Európa szélén.
És ez mit jelentett önnek, hogy megtudta, hogy kelta?
Hát ez gyakorlatilag igazolt engem, mert ezek a kelták megérték tulajdonképpen Árpád apánk bejövetelét, ugyanis Keszthelytől a Dráva szögig azon a részen szlávok megérték Árpád apánk bejövetelét, és ezek a kelták meg a szlávokba beolvadva. Tehát a kelta maradék azon a részen, meg a horvát szlavon részen beolvadtak a szlávok közé, és ilyen szláv ment föl oda Gútára a magyarok közé, és őtőle örököltük ezt a gént. Ami természetesen nem jelenti azt, hogy mi kelták vagy szlávok lennénk, hiszen mindegyik egy magyar nőt vett feleségül, mint az Árpádházi királyok is, mindegyiknek idegen volt a felesége. Az első gyerek már csak 50%-ba, a második 25, a harmadik 12,5, az aranyágacska 1304-ben már 1000%-ba őrizte az Árpádházi géneket, de ezt az egy Y-t, ezt igen, ők egyébként R1A1-es gént hordoztak, ami a másik leggyakoribb. Ez meg a Baltikumtól Indiáig tart. Gyakorlatilag Európában az R1B meg az R1A az összes génállománynak a 80%-át lefedi.
Nem lett volna jobb, ha az jön ki, hogy ön szítja magyar génekkel rendelkezik?
Hát, mint mondtam, nagy keverék vagyunk, tehát ilyen nincs, hogy szítja magyar. Amikor azt kérdezik, hogy ki a magyar, akkor azt szoktam mondani, hogy akinek fáj Trianon, az a magyar, akinek fáj Trianon. Petőfi Sándor is Petrovics volt, vagy Zrínyi hadvezérünk is Zerini horvát volt, tehát mégis nagy magyarok voltak. Ez nem génfüggő dolog igazából, de hadd mondjam el, hogy itt föltártunk 13 honfogláskori sírt nagykörűbe. A fiam volt a műszaki ellenőr, hogy ő tervezte a bölcsödét, én a talajmanikát csináltam, mindegy, már tudtuk, hogy itt voltak korábban is, már 19. században is voltak honfogláskori leletek nagykörűbe, és sejtettük, hogy várható fönt a dombtetőn, ezért ki volt adva, hogy bármit találnak, egyből állj. Hát rögvest első nap ketté ásták a két leggazdagabb sírt, de megálltak, reggel behozták, és akkor riadóztattuk a szolnoki régészeket, és másfél hónapon keresztül ment az ásatás. Természetesen én is, mint nyugdíjas mérnök, azért minden délbe oda mentem, és délután ott voltam velük, úgyhogy minden tárgyat megfogtam, lefényképeztem, és amiért most ezt elmesélem, hogy a 13 sírből kettő volt gazdag, egy gazdag férfi és egy gazdag nő. A gazdag férfinek aranyozott ezüst övveret készlete van, másolat van az asztalomon egyébként. Egri restaurátorral csináltatta aranyozott ezüst, egy az egybe ugyanaz. És a lován két sorozat aranyozott ezüst övveret. A magyar szokás szerinti lóbőrös, nyúzott lóbőrös temetkezés. Ugye a lovat föltorolták, megették, de a fejét, meg a bőrét, meg a négy csonkját becsavarták, és azt oda tették mellé. Aranyozott szalagok voltak a zubbonyán az illetőnek, stb. És 190 centi körüli vikinges jellegű volt a csontváz. És mellette feküdt a gazdag nő. Csak a csizmáin 90-valahány ezüstveret volt, számtalan aranyozott ezüstveret egyebek, tehát igen gazdag hölgy volt, szintén lovas temetkezés, mellette volt neki is aló. Ő pedig olyan 151 néhány centi mongoloid. És a veretekről sokáig nem tettem föl fényképeket az internetre. Először a szakmában nagyon elvitatkoztak, ugye a Madaras Laci, mint találó, neki ez volt ugye az érdeme, tehát ő neki kellett publikálnia. Kiderítették, most már úgy nyugvó pontra jutott, hogy minden valószínűség szerint az az övveret, az Kijevben készült. Tehát ez az illető Árpád apánkkal együtt jött be magyarul. És már akkor a 190 centi környéki viking felesége, vagy aki mellette van, nyilván az ő társa, az meg 150-valány centis mongoloid. És érdekes módon mi is így vagyunk, a feleségem olyan 151 néhány centi, és van benne egy kis mongoloid beütés. Én meg ugye ez a szlávos vikinges, hát ugye azért például az oroszok is, mit tudom, azért ott Kijevet is vikingek alapították. A rusz, mint orosz szó, az is a vikinget jelentette, a svédnek volt a rusz, az azt jelentette, hogy svéd. Úgyhogy ilyen volt a magyar már, amikor bejött. Hát a népek ország útján feküdt, vagy volt a Magyarország, vagy a magyar őseink végig ott voltak a kelet-nyugati kereskedelmi utak mellett.
Amióta járja 50 éve a Kárpát-medencét, milyen változásokat lát? Mennyiben változott meg a világnak ez a része?
Én szomorú vagyok, mert az a 15 millió magyar, az már a 12 millió környéke alá csökkent. A felvidéken például egyre húzódik, van egy déli határ mellett egy szinte szintiszta magyar sáv, és azon a vonalon átlépve meg alig voltak magyarok, és ez a vonal húzódik lefelé állandóan. De ugyanez elmondható szinte az összes elcsatolt részre, hogy nagyon fogy a magyar, ezért én nagyon szomorú vagyok. Ezek a változások, most például az ukrán háború miatt, ugye kárpátaljai barátom is van, akinek 4 gyereke van, átjött az első nap előtt, átjöttek itt él azóta is. Tehát az a 150 ezer magyar is elfogyott lassan emiatt, miközben az ukránok menekülnek és oda menekülnek Ukrajnából Kárpátaljára. Most például munkás szűnik meg, mondjuk nem volt 20% a magyarok aránya, de most már végképp. Ott például egyedül Beregszászon van relatíve magyar többség. Bármerre megyünk, ezért szomorú. Ami öröm, egyetlen egy öröm, hogy Székelyföld középső része az annyira tartja magát, hogy például most a Hargita megyébe a magyarok száma csökkent 9%-kal, de a Hargita megyében élő románok száma 15%-kal csökkent. Tehát a magyarok aránya nőtt. Egyedül Székelyföld középső részén. Úgyhogy nyaralni mindig Székelyföldön nyaralunk, a gyimesekbe töltünk el már vagy 15 éve egy hetet minden nyáron. A gyimesi csángok azok a csíki székelyek leszármazottai tulajdonképpen, meg hát átjárunk Csíkba is, Csíkszeredán van még több barátom, igazi jó barátaim. Az egyik például gyűjti a háborús emlékeket, naptárakat, minden évben kiad egy naptárt a 82-es székely hadosztály relikviáiból, Bodó István. A gyimesekben meg már úgy ismernek bennünket, a Csángó panzióban lakunk 15 éve minden nyáron egy hetet, hogy adnak alánk sofőrrel terepjárót, vagy szekeret, vagy valami, és minden évben egy-két nap fölvisznek a különböző hegyekbe, úgyhogy a csiki havasoknak már mindegyik kúpján voltunk gyakorlatilag úgy, hogy vittek minket.
Az elhangzott beszélgetésben Horváth Ferencet hallották, aki a Kárpát-medencében készült képeit az Erdély szép és a Magyarország szép honlapokon teszi közzé. Most Bozók Ferenc piarista szerzetes olvassa fel saját írását.
Békák a magyar lírában. Hiszek abban, hogy a békák tényleg elvarázsolt királyfik. No persze, nem arra gondolok, hogy meg kellene csókolnom őket, hogy ez kiderüljön róluk. A kétéltűek iránti bizalom és szeretet azonban feltétele lehet egy ilyen felismerésnek. Ha megszeretjük őket és érdeklődéssel tekintünk rájuk, hamar kiderül jóságuk és hasznosságuk. Kis kvazimódókat, Notre-Dame-i toronyőröket ismerhetünk fel bennük. A torz külső mögött jóság, hasznosság bujkál. A megcsókolt béka, királyfivá válása megképzi bennem Andersennek a Rút kiskacsa című meséjét is. A megvetett, kicsúfolt, csúfnak vélt kiskacsáról kiderül, hogy előkelő hattyú. A béka pedig elvarázsolt királyfi. A békák igazi megosztó személyiségek. Vannak, akikben félelmet vagy undort keltenek, mások terráriumokban házi kedvencként tartják, megint mások boldogan fogyasztják ínyenc eledelként. Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát. A kecskebéka a latin nevében rana esculenta, az esculenta étkezését jelent. Sok ember irtózik vagy fél a békától, ám a béka még inkább fél tőlünk. Kobayashi Issa, a 19. századi jeles japán haiku költő, így bátorítja a természettől és sok tapasztalattól bizalmatlan békát a barátkozásra. Kis árva béka, miért riaszt te vissza? Ne félj, ne félj. Ismer meg engem, itt van barátod, Issa. Kosztolányi Dezső fordítása. Arthur Schopenhauer közismert aforizma értékű megállapítása szerint a szépség nyílt ajánló levél a sikerhez. Ez az emberek szociális világában és a munkahelyi szférában eléggé könnyen igazolható axióma. A békák azonban, kik köztudottan jelentős esztétikai kihívásokkal küzdenek, mégis igen népszerűek tudnak lenni a világ mesekincsében és a lírában, továbbá a közmondásokban, szólásokban is, sőt, még a vicceknek is gyakori szereplői. Gyerekkoromból ismert az a kis vicc, mely szerint a kisfiú kifogatóból egy kis békát, aki rimánkodva kérleli, hogyha megcsókolja, azonnal gyönyörű királylánnyá változik. Ám a kisfiú nem csókolja meg, mert jobban örül egy beszélő kisbékának, mint egy királykisasszonynak. A világirodalom mesekincsében talán legismertebb Andersen a Béka című meséje. Ritkán negatív szereplők a szólásokban, közmondásokban, mesekincsben és lírában, bár erre is akad például Fédrusz felfoglalkodott békája, aki nagyra vágyásában ökör szeretne lenni. Íme a fabuláris, emberre alkalmazott tanulság. Virág Benedek szép magyar tolmácsolásában még jobban erőlködött. Mi történt? Megszakadt. Az emberek között is így szakadnak meg sokan. Ezt a Fédrusz fabulát később La Fontaine is feldolgozta, ezáltal még ismertebbé vált a világirodalomban. A magyar költészetben is találunk példát a béka nagyra vágyására. Például Romhányi Józsefnél, akinél nem ökörré, hanem bálnává szeretne válni. Ebihalból nem lesz más, csak béka, még ha bálnává válni volna is szándéka. A templom egeréhez hasonlóan olykor a béka is a szegénység szimbólumaként tűnik fel. A magyar szólás szerint annyi a pénze, mint békán a szőr. A németben lényegileg ugyanígy fejezik ki, hat Geld wieder frosch haare. Ha valami nagyon értéktelen, vagy nagyon alacsony színvonalat képvisel, azt mondjuk, hogy a béka feneke alatt van. A németnek szintén van erre kifejezése, frosch perspektíve, béka perspektíva. A béka a negatív megképzése megjelenik olykor úgy is, mint valami pokoli lény, vagy mint a boszorkány főzet nélkülözhetetlen alkotó eleme. Petőfi János vitézében a boszorkányok hánytak a nagy üstbe békát, patkány fejet. Shakespeare Vészbanyák dala című verse a Hobo Blues Band Vadászat című albumának egyik dalában is feltűnik. Legelőször buta béka tekerőbe a fazékba. Bizonyos szólásokban is negatív szereplő a béka, hisz valakire kígyót békát kiabálni sértegetést jelent. A béka a testpecség, lustaság, tohonyaság vagy tehetetlenség szimbólumaként jelenik meg alábbi szólásunkban. Állott tóban lakik a béka. A miskolci, más regionális változat szerint fehérvári kocsonyába beledermed a tehetetlen béka a közismert szólás szerint. Egy német szólás azt mondja az érzelmektől mentes frigid emberre, hogy kalt wie ein Frosch, vagyis hideg, mint egy béka. A béka, mint a renyhesség szimbóluma, nemzetközi, számos helyen találkozunk vele a világirodalomban. Arthur Rimbaud például így ír az Egy évad a pokolban költeményein belül a Rossz vér című prózaversben. Teljes testi tétlenségben éltem mindenütt, henyében, mint a varangyos béka. A béka hangja is jelentős ihletforrás az irodalomban, főként a hangutánzásra fogékonyabb költészetben. Maga a magyar béka szó is hangutánzó szó. A kirgiz nyelvben baka, az oszmán törökben baga, és mint ótörök jövevény szó került a nyelvünkbe. A békához kötődő hangutánzó szavak brekegés, vartyogás, kuruttyolás, ümmögés számos költőt megihlettek. Közismert, A száraz tónak nedves partján Döglött béka kuruttyol kezdetű népdal, amelyet Kodály Zoltán gyűjtött Hódmezővásárhelyen 1932-ben. Fazekas Mihály az Öröm tündérsége című versében a béka zenét diszharmóniás pianónak nevezi. Csokonai rekegőnek hallja a békák esti dalát a Híves Estve című versében. Katona József ümmögést hall a Gyermekkor című költeményében. Juhász Gyula muzsikáló bús cigányzenészeknek hallja a békákat a Távoli Kisváros című versben. Petőfi a Tűz című versében a rossz poétákat kuruttyoló békáknak csúfolja. Kazinci a Tövisek és Virágok kötetben a Békán című versében egész bravúros, topzódóan gazdag rímsorral és hangutánzó szavakkal érzékelteti a békák által kibocsátott hangokat. Brekeke, brekeke, kloax tyú tyú. József Attila elköszönő szelíd szavak című versében békák harmonikáznak. Vörös Sándor még azt is tudja, hogy a békák víz alatt párosodnak, élik nászukat. Brekekex, 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 gyere búj víz alá, ha szeretsz. Szintén vörös vers a béka király, melyben a béka neve a szintén hangutánzó Ung. Hallja kinn a sima rét, Ung királynak énekét. Arany János közismert Családi Kör című versében a földi békák gördülő, megelevenedett járkáló földrögök látomását adják. Egy magyar szólás hasonlat arra a korabeli tévhitre utal, miszerint a varangyos béka földet eszik, azért hasonlít a földrökhöz. Földet eszik, mint a béka. Idézett Margalics Edel, Magyar Közmondások és Közmondásszerű Szólások. Akadémiai kiadó 1990. Egyszerre groteszk és szakrális képpen rajzolja a békákat a Falu című versben József Attila. Buddha szobrok, harmatos gyepben a békák. Bevallom, számomra a legkedvesebb béka vers az egész magyar lírában Székely János Békák című monumentális költeménye. A szerző művének nagy allegóriája a békák kétéltűsége, az erdélyi magyar sorsra értelmezve. A románok köz Bozgornak, hazátlannak, anyaországban lerománozottnak nevezett erdélyi sors kétéltűségére és állandó űzöttségére utal Székely János kiváló verse. Idézet: úgy hallgatom a hangjukat, minthogyha fájó zene lenne, minthogyha hárfa szólna és a félelem üzenne benne. Békák, miféle őskori üldöztetés emléke lobban, miféle borzalom sikolt testetekben és dalotokban. A szárazról a víz alá, a víz alól szárazra futtok, hol vagytok otthon hit szerint? Két világ szörnyei között, két világ rejtekében éltek. Hát hogy ne szánnám sorsotok? Hát hogy ne érteném zenétek? Hogy is ne érteném, mikor magam is ott lelem titokban, életetekben életem, dalaimat a dalotokban. Béka című jambikus versenben magam is ambivalens ámulattal tekintek a kétéltűekre, kik egyszerre ősvilági szörnyek és illogó ékszerek. A bájosan szép karcsú és elegáns mozgású halacskák közé becsobbantja magát az esetlen mozgású és torz külsejű béka. A halacskák egyszerre riadnak és csodálkoznak, nagy hideg halszemeikkel. Majd a hirtelen csobbanás után befogadják az új jövevényt, elsimul a víztükör, és helyreáll a tó harmóniája. A csobbanás, a hűs patak, riadt, csodálkozó halak. Beugrik, és a víztükör szilánkra hullva tündököl. De elsimul, ha elmerül, s azonnal újra szétfeszül. Te rút varangy, te mostoha, ragyogva lüktető toka, te torz szülött, te rossz göröngy, te undorító drága gyöngy, a víz alatt s a föld színén nagyon szeretlek, ősi rém.
Békák a magyar lírában. Bozók Ferenc atya olvasta fel saját írását. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Karkus István és az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Molnár Andrást hallották.